gyülekezet ma délelőtt, advent első vasárnapján Máté evangéliumának 21. részéből fogom felolvasni az első 9 versszakot, amely azt gondolom, hogy mindannyiunk számára egy nagyon ismert és sokat olvasott rész, talán még azok számára sem ismeretlen, akik nem minden nap foglalkoznak a szent iratokkal. Máté evangéliumának tehát a 21. részéből az első 9 versszak így szól, ezt ülve hallgassuk meg, és amikor közeledett Jeruzsálemhez és Betfagé, az olajfák hegyéhez jutotta, akkor elküldött Jézus 2 tanítványt, és mondta nekik, menjetek ebbe a faluba, amely előttetek van, és találtok egy megkötött szamarat, és vele együtt az ő vemhét. Holdjátok el, és hozzátok ide nekem. És ha valaki valamit szól nektek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk. És legott el fogja bocsátani őket, mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék a próféta mondás, aki így szólott, mondjátok meg Sion lányának, imhol jő néked a te királyod alázatosan és szamáron ülve, és teherhordozó szamárnak vemhén. A tanítványok pedig elmentek, és úgy cselekedtek, amint Jézus parancsolta nekik. Elhozták a szamarat, és annak vemhét, és felső ruhájukat rájuk terítették, és ráült azokra. A sokaság legnagyobb része pedig felső ruháit az útra terítette, mások pedig a fákról gajakat vagdaltak és intettek az útra, és az előtte és utána menő sokaság pedig kiáltott, és ezt mondta, Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jő az Úrnak nevében, Hozsánna a magasságban. Ahogyan bevezetőmben mondtam, mielőtt felolvastam ezt a szakaszt, azt gondolom, hogy ez mindannyiunk számára egy ismert szakasz, lehetne hosszasabban taglalni azt a csodás jelenetet, ami itt történik, és hogy milyen nagyszerű dolog arra gondolni, hogy mennyien örültek és örvendeztek az Úr Jézusnak, de sosem szabad ennél a történetnél elfelejteni, hogy eltelik 3-4-5 nap, és ugyanez a tömeg, aki Hozsánnát kiált, rögtön azt fogja mondani egy picivel később, hogy feszítsd meg. Így én nem erről az örömről szeretnék elsősorban ma beszélni, amely a Jézus körülvevő sokaságban volt megtalálható, természetesen ezt sem kell elhallgatni, hanem valami egész másról, ami most olyan különös érdekességgel szólított engem meg ebben a történetben. Bevezetésül azért annyit hagy mondjak el, hogy ez az a történet, amely minden evangéliumban megtalálható. Bizonyára tudjuk, hogy vannak olyan történetek, amelyek vagy egyikben, vagy másikban, vagy esetleg háromban, de olyan, ami mind a négyben, abból kevesebb van, de ez a történet minden evangélistát, aki leírt Jézussal kapcsolatos dolgokat, mind a négy evangélistát megszólítja. Mind a négy evangélistának kötelessége, ha tetszik, leírni ezt, mert úgy érzi, hogy valami olyan dolog történik, amely dolgot mindenkinek tudnia kell, aki majd később foglalkozni fog ezzel a szakasszal. Azért nézzük meg, hogy hol is játszódik ez a történet. Betfagé körülbelül azt jelenti, hogy fügéknek a háza, vagy más összefüggésben a rossz fügéknek a háza, és hát ennél is megállhatnék, és ezen is gondolkozhatnék hosszasan, hiszen a Fügek a levél a Jelenések könyvében a pogányok gyógyítására való, és ezen is elgondolkozhatnánk, hogy miért itt kellett megállnia Jézusnak, miközben készül Jeruzsálembe, de talán sokkal hétköznapi oka van ennek, ami összevág azzal a gondolattal, amit az örökkévaló Isten parancsba adott, amely úgy ült át az akkori hívő emberek tudatában, hogy meg kell a szombatot tisztelni, meg kell a szombatot tisztelni, és nem szabad akkor különféle munkákat végezni, úgyhogy ennek a távolságát is megszabták, mennyit volt szabad sétálni, menni szombat napon, ez összesen 800 méter, ennyire volt Jeruzsálemtől Jézus. Igaz, hogy ez nem szombatnapon történt, de ha szombatnapon történt volna, akkor is kimehetett volna mindenki elé, mert nem haladta meg azt a távolságot Jeruzsálemtől, Jeruzsálemben lakóktól, amelyet szombatnapon meg lehetett volna tenni. Azaz talán benne van burkoltan ebben a gondolatban az is, hogy mindenki, aki közelíteni szeretne Jézushoz, annak lehetősége van. Nincs akadály. Nincs semmiféle olyan rendelkezés vagy törvény, ami lehetetlenné tenni azt, hogy az ember oda menjen és elé járuljon. Valamilyen formában tárgyaljon vele. Egyébként Betfagében mosakodtak meg a zarándokok, akik Jeruzsálembe érkeztek, mert az egész világról, a világ részeiből ide zarándokoltak főünnepkor a hívő emberek, és ez egy ilyen elővárosa volt Jeruzsálemnek, mondjuk olyan, mint Kispest, és innen lehetett volna besétálni a belvárosba. Igaz, hogy ez egy picit messzebb van, mint 800 méter, de valami ilyesmit képzeljünk el, Betfagé Jeruzsálemnek az elővárosa. És itt készülődtek arra a zarándokok, hogy méltóképpen járuljanak ahhoz a templomhoz, amely az örökkévaló Istenre emlékeztette őket, és az örökkévaló Istennek szerettek volna bemutatni különféle áldozatokat. Nem lényegtelen ez a leírás Máténál, hiszen Zakariásnál is olvashatunk a messiás megjelenéséről, és abban le van írva, hogy a messiásnak erről a helyről innen kell érkezni. Egyszer voltam olyan szerencsém, hogy járhattam Jeruzsálembe, és ott ezen a helyen, ahogy lenéztem a városra, mindenki, minden vallás megpróbált ezen a helyen a magának templomot, kultuszi helyet építeni, mert majd ha jön a messiás, akkor éppen az ő templomába toppanjon. És hát ezért minden vallásnak, fő vallásnak, irányzatnak van itt temploma, hogy nehogy eltéveszte a messiás, amikor majd visszajön, hogy éppen oda kell bekukkantani, vagy talán az is a üzenete ennek, hogy éppen az az irányzat képviseli a leginkább az örökkévaló Istennek a dolgait. Sőt, temető is van azon a részen, hogy rögtön, amikor jön a messiás, akkor lehessen vele találkozni. Szóval arra a helyre, vagy azon a helyen áll meg utoljára Jézus, ami minden kritériumnak megfelel, mindenki számára egyértelművé teszi, hogyha akarja, ha vágyik arra, hogy találkozzon vele, akkor semmi akadály ne legyen. Semmiféle gond, probléma nem jöhet közbe, hogy összefusson, találkozzon Jézussal. Én ma mégis azokról szeretnék inkább beszélni, akiket elküld Jézus a szamárért. Azt mondja neki, hogy menjetek be ebbe és ebbe a faluba. Többféleképpen értelmezhető ez a szakasz, mert lehet úgy is fordítani, hogy jobbra vagy balra eső faluba, lehet úgy is fordítani, hogy sietséggel menjetek előre. Először is azon gondolkoztam, hogy mit szólhatott az a két tanítvány, akire rábízta Jézus ezt a feladatot. Hát mit fognak majd szólni nekünk, amikor elhozzuk, elkötjük, ugye a magyar nyelven ennek más jelentése is van, elkötjük majd azt a szamarat, hát meg fognak bennünket kövezni, vagy levágják a kezünket, mert hogy gondolod azt, hogy csak úgy el lehetne emelni azt a jószágot, amit majd te be fogsz vonulni. Micsoda bolond gondolat ez juthatott eszükbe a tanítványoknak. Jézus azt mondja nekik, hogy ha megkérdeznék, hogy kinek van szüksége rá, csak annyit mondjatok, hogy az Úrnak van szüksége rá. Elgondolkoztam azon, hogy mondjuk, ha én a gyermekeimet elküldeném a szomszédba, vagy kicsit messzebbre, hogy ott van kint egy viccaj, azt kössétek el, és ha megkérdeznék, hogy miért kötitek el, hogy képzelitek ezt, hát mondjátok azt, hogy apának szüksége van rá, jól ki lennének fizetve a gyerekek, és hát azon gondolkoztam, hogy vajon elmennének-e, és végrehajtanák-e az én kérésemet. Hát valószínű, hogy vakarnák a buksiukat, és lehet, hogy az irántam érzett szeretetből elmennének, de hogy mit gondolnának magukba, azt inkább nem taglalom. Szóval ezen merengtem én, hogy vajon a tanítványoknak milyen gondolatok jártak a fejükbe, amikor Jézus erre az útra elküldi őket. Ez az egyik része, amin el lehet gondolkozni ezzel kapcsolatban. Másik része pedig az, hogy Jézusnak Jeruzsálemben is voltak olyan hívei, akiknek elég volt annyit mondani, hogy az Úrnak van szüksége rá. Elég volt annyit üzenni, hogy most szükség van a te segítségedre. Most add oda azt, amire szüksége van a mesternek. Most, amikor azon, hogy azt ünnepeljük, hogy már mindjárt itt a karácsony, és közeledik Jézus megérkezése, közeledik a kisdedinek a világra jötte, akkor vajon, ha téged így megszólít, aki itt ülsz ma a templomban, hogy szüksége van valamire, mi lesz a reakció? Mi az, ami rögtön eszedbe jut? Vegyen magának, juthatott volna eszébe a gazdáknak. Szerezzen magának, ha akar. Miért adjam én oda? Mi közöm neki, nekem hozzá? Lehetne ez is a reakció, vagy lehet más is a reakció, és ma, ahogyan említettem, a két tanítvány és az ő feladata foglalkoztatott engem advent első vasárnapján. Én azt a részét szeretném kidomborítani ennek a történetnek, hogy siessetek előre. Igaz, hogy szó szerint nincs ebben a szövegben ez így benne, de ahogy említettem, lehet fordítani így is. Siessetek előre. Azon gondolkoztam, hogy mikor is szoktunk mi sietni, és hogy mit jelent nekünk ez a szó, hogy sietség. Hamar munka ritkán jó, juthatna rögtön eszünkbe, nem kell sietni. Jó, meg kell rágni mindent. Jól, végig kell gondolni mindent, nem kell sietni. De azért biztos mindannyiunk életében van olyan történet, vagy eszünkbe jut valami olyasmi, amikor muszáj volt sietni. Gyerek koromból maradt meg egy kép előttem, nem tudom elfelejteni, ez olyan érdekes, hogy az ember mely dolgokat raktároz el, és amit meg kellene, azt meg mindig kihullatja a fejéből, és elfelejti. De ez valamiért benne maradt a fejemben. Volt egy a gyülekezetben egy idősebb ember, akit soha nem láttam sietni, soha. Mindig csak komótosan, lassan, megfontoltan sétált valahova, és volt egy nagyon furcsa történet ott, nem is szerepelt olyan jól ez az idős ember ebben a történetben, de akkor rohanni láttam. Rohant, mert valahova igyekezett, hogy egy rossz dolgot tegyen, és olyan furcsa volt ez nekem gyerekkoromban, hogy ez az ember, aki soha nem sietett, mindig megfontoltan döntött mindenben. Most olyan sürgős lett valahogy a dolog, és olyan tőle szokatlan sebességgel közlekedett a kocsia felé. Azt mondja a példabeszédek könyve, hogy ne siess rosszat cselekedni. Fontold meg a dolgot, vagy ne siess a rossz hírrel közelíteni. Ne siess, és sorolhatnánk mi mindent csinálni. De van aktualitása a mi életünkben a sietségnek? Vannak olyan helyzetek, amikor sietve kell intézkedni? Van egy akció az egyik bevásárló központban, akkor sietünk odaérni, hogy még nekünk is jusson, vagy vannak nyitási akciók, amikor olcsóbban lehet valamit vásárolni, és sokszor hallottam embereket dühöngeni, hogy nem ért oda, és hát miért kellett ezt így ekkora reklámmal hirdetni, mert mire odaért, már nem jutott neki semmi, mert oda sietni akarunk, mert jól szeretnénk járni, de szeretnénk egy kicsit spórolni. Vagy nem olyan régen beszélgettem valakivel, hogy amikor még sok és hosszú ideig egyforma összegbe került a benzin, még a rendszerváltás előtt volt, és hirtelen, furcsa mód olcsóbb lett a benzin, vagy híre ment annak, hogy föl fogják emelni a benzint. Volt, aki a kártyát tele vásárolt a benzinnel, hogy legalább 20 forintot nyerjen másnap, mert akkor azt eladja, vagy ő maga csak tankol benne, belőle akkor is jobban jár, jobban ki fog jönni majd a hónap során. Igaz, hogy egész héten vagy egész hónapban szagolnia kellett a benzinszagot, meg nem is tudom, hogy hogy lehet kisugolni a kádat a benzintől, de hát mindegy, azért siettünk, hogy jól járjunk, mert 2-3 forinttal jobb hóvégi zárásunk legyen, mint egyébként. Siess előre, mondja itt a tanítványoknak Jézus, siessetek előre, mert az Úrnak szüksége van valamire. Azt fogott ma engem meg, hogy megszólít bennünket, mindannyiunkat az örökké való Isten, nincs olyan, akit ne szólítana meg. Siess, mert dolgom van veled. Á, ráérünk még. Volt egy nagyszerű film, lehet, hogy többen látták, akik itt ülnek, a Latorról szólt, és hát sokan megbotránkoztak ezen a filmen, de nekem nagyon tetszett, mert arról szól, ahogyan mi próbálkozunk átverni Istent magunk módján, valamilyen formában érintve vagyunk Jézus dolgaival, de mi megpróbáljuk mindig a magunk értelmezése szerint őt valahogy megfogni, és hát ezt az ember az izgatta a film szerint, hogy Jézus biztos egy szentfényvesztő, és milyen jól járnának ők ketten, mármint a Lator és ő, hogyha társulnának. mert ő is mutathatna egy-két trükköt Jézusnak, Jézus megtanítaná őt másik 3-4 trükkre, és akkor milyen jól menne az üzlet. És erről szól ez az egész film, ő az a lator, aki Jézus bal oldalán van, aki megtér, majd később a film így fogta ezt a történetet meg, és mondja neki Jézus a kereszten, hogy mikor megvédi a másik lator előtt, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Ő azt mondja, hogy Uram, nagyon jó, nagyon köszönöm, de ne siessünk annyira. Egy kicsit maradjunk ebben a földön, ne siessünk annyira előre, mert olyan jó még itt a földön élni. Amikor Isten megszólít, dolga van veled. Azt mondja, hogy siess már dönteni. Miért kell azt annyira halogatni? Azt hiszed, hogy el akarok venni tőled valamit? Azt hiszed, hogy elrabolom tőled az, ami a tiéd, ezt a tamár kérdést is úgy fogod fel, hogy elveszem tőled? Nem lenne jó döntést hozni? Benyén Ferencnek van egy nagyon érdekes száma, ami erről a kérdésről szól, az a cím ennek, hogy hova siet az élet, vagy ez az első sora szinte nyugtalanul, és hát azt foglalkoztatja őt, hogy szinte egyik percről a másikra vége lesz ennek az életnek, és az az egyik verszak, ennek hát álljon meg, kérem. Végül semmi sem marad. Hova siet az élet, végül nem fog maradni semmi, amire azt mondhatnád, hogy igen, ez jó volt, ez érdekes volt, ez értékes volt, elszaladt minden, és mire észbe kapnál, nem tudtál olyan kérdésekben dönteni, amiben pedig szerettél volna döntésre jutni. Siessetek előre, mert az Úrnak szüksége van arra az eszközre, arra az állatra, amint be szeretne vonulni a fővárosba. Ilyen szép dolog, ez a szamár ebben az összefüggésben egy fiatal szamarat jelent, egy olyan szamarat, amint nem a győztes hadvezér szokott bevonulni, hanem aki békességet akar teremteni. És ilyen nagyszerű dolog, hogy egy olyan szamáron vonul be a világ megváltója, ami nem is az övé. Kölcsön kell kérni, bérelnie kell egy szamarat, mert nincs annyi, helyesen nem is jó a bérelés kifejezés, hanem csak kölcsön kell kérni, mert nincs még az sem. De akkor ebből rájöhetünk arra, hogy valami fontosabb dolgot szeretne elintézni velünk kapcsolatban. Valami olyan dologért érkezik, ami nekem fontos, nem neki, nekem fontos. Mi az, amit tőled kölcsön kérne karácsonykor, karácsony közelettével, hogy azt elvéve tőled ne legyen akadály, hogy utat találjon hozzád. Isten áldja meg így a karácsonyi készülődésünket, várakozásunkat. Ne ragaszkodjunk már foggal körömmel ahhoz, ami eltakarja, útjába áll a világ megváltójának, aki veled, velem szeretne felhőtlen örömmel ünnepelni, szeretné megértetni veled, velem azt, hogy nem ellenni akar, áldani akar, adni akar, örömöt akar hozni, világosságot akar hozni, hogy pontosan jól lássák, hogy békességet lehessen. Amen.